Istenünk, hálát adunk neked a mai nap délutánjáért, amikor újból összegyűlhettünk a te házadban. Te látod szívünk vágyát, hogy szeretnénk rácsatlakozni a te áldásaidnak a forrására. Kérlek, engedd meg, hogy ezt szolgálja minden egyes mozzanata a ma délutánnak, személyes szolgálatok is, a közös énekek is, az ige szolgálat is, mind-mind segítsen minket abban, hogy veled találkozhassunk, meríthessünk a te áldás forrásodból. Amen.
Testvéreim, Isten igéből fogunk olvasni, folytatjuk a boldogmondás sorozatunkat, és ehhez két helyről fogunk igéket olvasni. Először a Zsoltárok könyve 42. részéből, az első verstől a 6. versig, majd a Máté evangéliuma 5. rész 6. versét is fel fogjuk olvasni. Tehát a 42. Zsoltár első versétől a 6. versig, majd a Máté evangélium a 5. rész, 6. vers. Vágyódás Isten temploma után, a karmesternek Kóra fiainak tanító költeménye. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Máté evangélium 5. rész, 6. verse. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Az Úr áldja meg az ő igét a számunkra. Helyet foglalunk és az énekkor szolgálatát hallgatjuk meg.
Szép az életed a Lord Jézuson, benne találtam meg a igazon. Itt az élet hajnal, a hívő szívek még a szak, a fényed égi végnek már csendben. Jézusom, szép az élet nálad így boldogó, itt ezt élhetünk. Jézusébó menni kell, ami jó, azt tenni kell, itt kövessük éven a
egy tantárgyam, ami nagyon nehéz volt. Nagyon-nagyon nagy volt az anyag, amit meg kellett volna tanulni a vizsgára, és olyan 20-25%-os volt a sikerességi arány. Azt jelenti, hogy elsőre, ha ment valaki vizsgázni, akkor 5 szeméből egynek vagy kettőnek sikerült. És nagyon szigorú volt a tanár, a vizsgáztató rendszer is nagyon ilyen komplex volt, és többek között abból is állt az egyik, vagyis a vizsga, hogy 3 részből állt a vizsgalap, és hogyha az első feladat sort nem oldották meg átmenőre legalább a diákok, akkor a tanár a többit el se olvasta. Tehát lehetett akármilyen jó a tudás bázisa utána, vagy az érvelése a diáknak, ha az első része nem ment át, akkor nem volt sikeres a vizsgája. Hát sok imát meghallgatott a Jóisten, ameddig nekem is sikerült ez a vizsga, de elmondhatom azt, hogy tanított engem ezáltal is a Jóisten alázatra imádkozni, kitartóan harcolni, egy ima témáért. Aztán, ahogy foglalkoztam ezzel a délutáni igével, valami ilyesmit vettem észre az igében is, hogy a Jóisten egy nagyon kemény teszttel állít szembe minket. Ugye foglalkoztunk azzal, hogy boldogok a lelki szegények, az első, ugye a boldogmondásokból, boldogok, akik sírnak, boldogok a szelidek, aztán ma boldogok, akik éheznek, éheznek és szomjaznak az igazság, aztán van még tovább, de azt majd arra fogjuk ugye tárgyalni. És azt értettem meg ebből az ígéből, hogy hogyha boldog akarok lenni, hogyha ezen a tantárgyon, akkor sikeresen át akarok jutni a vizsgán, akkor fontos, hogy ezeket a feladatokat mind megoldjam. Ugye nem mondhatom azt, hogy boldog vagyok, mert szelid vagyok, de nem éhezem Istent. Vagy nem ismerem fel azt, hogy milyen szegény vagyok az ő jelenléte nélkül. Vagy nem mondhatom azt, hogy boldog vagyok, mert sírok, de nincs bennem semmi szelidség. Tehát ez annyira tetszett, hogy összefoglalta ez a mi ige helyünk ma délután, az eddigieket. Ugye a lelki szegénységről olvasunk, az Istennel való kapcsolatomat mutatja be, hogy rá vagyok utalva Istennek, a jelenlétét keresem nap, mint nap. Aztán a sírás, a szomorúság, ugye az én lelki állatom, a saját magamat tárja elé, mutatja be. Tehát Istennel, saját magammal való kapcsolatom, és ott van a szelídség, hogy mások felé, hogy viszonyulok. Na most ezt mind összefoglalja mai, azt mondja, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Mi az igazság? Az igazság oda át van, azt mondják. Gondolkodtam ezen, hogy mennyire viszonyításon alapszik az én képem. Mennyire viszonyításon alapszik az én képe az embereknek úgy általában. Már kiskoroktól fogva viszonyítják a legjobb tanulóhoz, aki 10-est ír a vizsgán, én csak egy 6-ost írtam, vagy én egy 6-ost írtam, de mindenki mást 5-ost írt, ugye akkor már jobban érzem magam. És úgy mindig viszonyítom magam valakihez. És nem-e így van a lelki életben is? Látjuk a farizeus és a vámszedő példáját, hogy a farizeus viszonyította magát másokhoz, és akkor ugye jobbnak tűnt. De én merem-e vállalni, hogy bekerüljek a Jóisten fényébe? Elismerjem azt, veszem sorba. Elismerem azt, hogy lelkileg szegény vagyok, nélküle. Felismerem az állapotomat, és az sírásra, megalázkodásra késztet, ami megtérést eredményez. Aztán szelid vagyok. Tudom gyakorolni a szelidséget. Éhezem az igazságot. Éhezem és szomjúhozom az igazságot. Azt mondja az Ézsaiás könyvében a próféta, minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Ezt megtapasztaltam én is a kapcsolataimban, sőt még a feleségemmel is, hogy amikor a saját igazamhoz ragaszkodtam, igazam volt? Na, lehet, úgy tűnik, de mert kitartottam mellette, az csak lekötözött, az feszültséget okozott, az nem szabadított fel. Az nem szabadított fel. Pedig olvasok a János evangéliumából is. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Az igében igazság van. És az Úr Jézus azt mondja magáról, hogy az élet kenyere, ő élő vizet kínál fel nekünk. És az a vágyam magam felé, testvérek felé is, hogy éhezzük valóban az igazságot. Viszonyítsuk magunkat a jó Istenhez, az igazság utáni éhség, az igazság utáni szomjúság csak akkor alakulhat ki bennem, hogyha bekerülök a Jóisten jelenlétébe. Hogyha hozzá viszonyítom magam, akinek a képére és hasonlatosságára lettem teremtve. Nem a mellettem lévőhöz, mert akkor lehet, hogy jónak tűnök. Lehet, hogy rosszabbnak tűnök. Hasonlítsuk magunkat a Jóistenhez. Erre bátorítom magamat. És akkor kialakul egy ilyen éhség, hogy vágyunk még többre, vágyunk még többet megismerni a Jóistenből, vágyunk még jobban betöltekezni az Úr Jézussal, az igazsággal. Kívánom, hogy ilyen lelkülettel próbáljuk gyakorlatba ültetni ezt az igét, és ezen a vizsgán, a boldogság vizsgáján sikeresen vizsgázzon mindenki. Oldjuk meg helyesen az összes feladatot, hogy miénk legyen a mennyek országa. Amen. Kérném szépen most az énekkar szolgálatát, és utána Olá Dánielt kérjük.
Siklós József. Boldogok szólt egykor Jézus a hegyen, mert akarja, az embernek boldog legyen. Aki boldog, aki könyörülő szívvel segít a bajba jutott társán. Kemény öklek készfogásra békül, durva szóra sosem nyílik szája. Boldog, aki igazságra vágyik, és szeretne igaz úton járni, tud, hogy olykor könny is hull szeméből, és Isten igazságára vágyik. Boldog, aki tudja, látja, érzi, Isten nélkül oly üres az élet, de ha szíve megnyílik Isten előtt, békét, áldást kap és üdvösséget. Amen.
Következőnek kérjük Kürti Krisztát szolgálni, aztán közösen fogunk énekelni.
Ez a gondolat még a múlt héten fogalmazódott meg bennem a szelídséggel kapcsolatosan. A munkahelyen két héttel ezelőtt egy érdekes incidens sorozat vette kezdetét. A gyerekek sorra elkezdték elpakolni a játékokat a zsákjukba, a táskájukba, kabátukba, és haza akarták volna vinni, persze nem szóltak róla. És hát mikor észrevettük, akkor szóltunk nekik, hogy hát nem illik hazavinni a játékokat, és hogy ezzel az óvodában játszunk, úgyhogy ne vigyék el. És ugye megbeszéltük velük, hogy ez miért nem jó, de aztán volt, aki megintertett egy kis autót, egy kis játékot, egy babát. És ugye, hogy beszélgetünk a kolléganőmmel, mondta, hogy hát erről most már akkor szólnunk kell a szülőknek, hogy figyeljenek oda, hogy a gyerekek szeretnék hazavinni a játékokat, majd nézzék meg a zsákokat. És hát ugye még nem régóta dolgozok, és még nem nagyon volt ilyen, hogy kellemetlen dologról kellett volna beszéljek a szülőkkel, és kicsit úgy érdeklődtem, hogy mind kell ezt, és hát mondta, hogy arra nagyon figyeljek, hogy lévén a roma szülőkről beszélünk, hát nehogy használjam a lopás szót, vagy nagyon vigyázzak, hogy milyen indulattal mondom a mondandómat. Úgyhogy alvás időben végig imádkoztam, hogy legyen erre bölcsességem, mert hát mondták, hogy voltak már ebből kellemetlen helyzetek. Úgyhogy úgy, még a gyerekek aludtak, mondogattam magamban az imákat, hogy legyen erre bölcsességem. Aztán jöttek a szülők, és hát három gyereknek az anyukájával is kellett beszéljek. És akkor elmondtam, hogy mi a helyzet, hogy mi ezt már megbeszéltük a gyerekekkel, de tudják ők is. És két szülő, két anyuka nagyon aranyosan fogadta a helyzetet, hát nevetett rajta egyet, de mondta, hogy persze, jaj, beszélni fog vele, és hogy otthon is el szokták dudni a játékokat a kisebb testvére elől, úgyhogy úgy megbeszéltük a dolgokat. de az egyik anyuka eléggé felháborodott, hogy hát az ő gyereke biztos, hogy csak azért tette el a játékot, mert nem akarta, hogy más játszódjon vele, ő soha nem lopna, ő ilyet nem szokott csinálni. Ennek az anyukának már egyszer szóltunk, hogy az ő kisfia szokott néha csúnyán beszélni, de hát az anyuka ezt sem hitte el nekünk. Aztán már szóltunk neki, hogy láttuk, hogy valakinek ő hasította be a fejét, de azt sem hitte el, pedig mondtuk, hogy mi láttuk, és arra gondoltam, hogy olyan sokszor van az, hogy Isten rámutat valamire az életünkbe, a igehirdetésből, vagy ahogy olvassuk a Bibliát, hogy valami nincs rendben az életünkben, valami nem tetszik neki. És kezelhetjük ezt úgy, hogy alázattal és szeliden elfogadjuk azt, hogy igen, ez a mi gyengeségünk, ez a mi hibánk, és tehetünk ellene, de kezelhetjük úgy is, hogy megpróbáljuk kimagyarázni, kivédeni, megmagyarázni Istennek, hogy miért engedünk meg magunknak dolgokat. És ebből a kis helyzetből azt a következtetést vontam le, hogy amikor Isten tükröt állítanénk, és esetleg megmutat nekünk olyan dolgokat, vagy tulajdonságainkat, amik talán nem tetszenek, amiknek nem örülünk, akkor azokat tudjuk alázatosan fogadni, és nem megmagyarázni, hanem legyünk készek arra, hogy tudjon minket formálni Isten. Amen. Egy pár gondolatot szeretnék elmondani, hogy én hogy tapasztaltam meg azt, hogy milyen bízni Jézus ígéretében, meg Isten ígéretében. Nekem ez az év nagyon zsúfoltan indult, mert elsőn úgy ébredtem fel szilveszter után, hogy nagyon szúró hasi fájdalmaim vannak, és nagyon fáj, nem tudtam kikelni az ágyból se, és hát már feltételeztük, hogy mi lehet a probléma. Beszéltük a családban, hogy mi lehet, és a gyülekezetbe se tudtam eljönni délelőtt. A fájdalom az nem múlt, de összeszedtem magam délután, hogy azért jöjjek el a gyülekezetbe, legyek itt a gyülekezetbe. Hát minden jel arra mutatott a fájdalmaim alapján, hogy műtétre lesz szükség. És mikor eljöttem elsőjén, délután a gyülekezetbe, akkor a 121. Zsoltár volt felolvasva, amiben az az igevers állt, az ötödik igevers, az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nekem jobb oldalt fáj nagyon a hasam, és mikor hallottam az igét, fennültem a karban, mert még a zifivel se tudtam szolgálni. Csak úgy álltam és gondolkodtam, hogy miért kapom én ezt az igét? Tudni illik, hogy annyira nem is nagyon tartottam attól, hogy hát na megműtenek, ott van édesanyukám, velem lesz neki az a munkahelye. Attól nem kell félnem, de nekem pár napra rávizsgám volt, amit már nagyon rég vártam, és kötelező volt ott lennem. És tudtam, hogy ha megműtenek, akkor ha el is megyek, nagyon-nagyon gyenge állapotban leszek. És nem biztos, hogy úgy fog sikerülni az a vizsga, hogy én elképzeltem, vagy egyáltalán, ha el tudok menni. És másodikán megműtettek, kivették a vakbelemet, és utána jött az a pár nap, amikor vártuk, hogy jó, akkor jön a vizsga, hogy akkor mi lesz, és végig ez az igevers volt a fejembe, még mikor a műtőasztalra is felfeküdtem, hogy az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad a jobb kezed felől. Egyáltalán nem izgultam, mikor felfeküdtem arra a műtőasztalra, és végig az járt a fejembe, hogy Isten nekem ezt megígért, ő velem lesz. És mikor rájött a vizsganapja, ugyancsak ezek a gondolatok jártak bennem, és sikeresen vettem a vizsgát, és tudom azt mondani, hogy az nem én voltam, az csak Isten lehetett, aki a jobb kezem felől volt. Emberi szemszögből ez egy nagy katasztrófa, vagy nagy csalódás lehetett volna, hogy miért pont most úgy kerek fel az év első napján, hogy esek össze a fájdalomtól is, közben tervén vannak dolgaim, de be kellett látnom azt, hogy Isten időzítése mindig tökéletes. Lehet, hogy emberi szemszögből nekünk az nem úgy jó, mi nem úgy terveztük el, de Isten sose téved ezekben. És a másik, amit József testvér is mondott, hogy lesznek majd falak. Ezt mondta a 31. hogy lesznek falak az életünkbe. De Isten sose fog minket egyedül hagyni, és mindig ott lesz mellettünk, hogy átlépessük ezeket. Végezetül egy idézetet szeretnék felolvasni, amit a nagynénémtől kaptam, mikor jött meglátogatni a műtét után. Amikor a völgy szirtjéhez ért, nem volt félelem a lelkében, mivel tudta, hogy Isten hozta el idáig, és ő van vele most is. Miközben arra várt, hogy Isten csodálatosan munkálkodjon, soha nem felejtkezett el az orkánban Isten halk szaváról. Én tudom, mi a tervem veled. Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és nagyon örülök, hogy itthon lehetek, és hogy kiállhatok most a testvérek elé. Már rég nem voltam így itt elől, talán karácsonykor, de akkor is imabuzdítással szolgáltam, és így bizonyságtevéssel már elég rég nem álltam kint. Először egy köszöntést szeretnék átadni. Tegnap Lónán voltunk páran a kolozsvári brigádból egy missziós konferencián, ahol Rajna Ottó testvér a kolozsvári missziókerületnek az elnöke szeretettel köszönti a gyülekezetet. Utána pedig elindultunk igazából hazaindultunk, de megálltunk Lónán a missziós konferencián, és amikor hazavettük az irányt Lónáról, akkor megálltunk Ballán is, mert most evangelizációs napok vannak Szilágy Ballán. És innen is jöttek pár autóval, úgyhogy ott találkoztunk, mi is szatmáriak. De arról szeretnék beszélni, hogy Mike Sámuel ott milyen gondolatokat osztott meg velünk, és hogy bennem mi hogy jöttek le ezek a gondolatok, és hogy mi ragadott meg. Felolvasta azt az igét, amikor Pál apostol Kréta szigetéről elindul, mint fogoly, egy hajón. És az volt a címe az estének, hogy a hajószakértőkben bízunk, vagy a, vagy a viharszakértőben. És arról szól ez a történet, hogy el kellett döntsék ott a hajóval, hogy most elinduljanak-e, még téli időjárásban is, amikor tudhatták azt, hogy veszélyes elindulni a nyílt tengeren, mert hirtelen viharok is csaphattak le. És ott voltak a hajószakértők és a személyzet, akik azt mondták, hogy induljanak el nyugodtan, mert nem alkalmas telelésre a kikötő. Viszont ott volt másik oldalon Pál, aki a viharszakértővel volt kapcsolatban Istennel, aki azt mondta, hogy inkább jobb, hogyha ha a kikötőben telelnek. És mint kiderül, a százados, aki felelős volt a foglyokért, ő inkább úgy döntött, vagy arra adott engedélyt, hogy inkább elinduljanak, és a hajószakértőkben bízott, és lecsapott az Euraquilónak nevezett szélvihar, és minden csomagot vagy árut, amit a hajó vitt, ami igazából a profitot hozta a hajósoknak, azokat mind ki kellett dobálni. És végül a hajó felszerelését is ki kellett dobni, és már a vége fele még a hajó szakértők is, a személyzet is el akart menekülni. És arról beszélt Mike Sámuel testvér, hogy most kiben bízunk? A hajó jelképezi a javakat, amit a gyülekezet birtokol, akár épület, vagy beszélt arról is, hogy kialakulnak formák és praktikák a gyülekezetben, amik jó dolgok, viszont hajlamosak vagyunk arra, hogy fontosabb legyen nekünk a hajó készítmény, a forma, mint az, hogy mi a viharszakértővel legyünk kapcsolatban, és ráhallgassunk. És elgondolkoztam azon, hogy vajon hogy van ez az én életemben. Mert lehet, hogy régen, amikor talán a kommunista időben nehezebb volt a gyülekezetnek, mert tiltva volt az is, hogy összegyűljenek, vagy még régebben az épületeket sem volt szabad felépíteniük, akkor jobban rá voltak utalva Istenre, és a viharszakértőben bíztak. De vajon hogy vagyunk ma, amikor vannak épületeink, akármikor összegyűlhetünk, lehetőségünk van férfi körre, női körre, vagy délelőtt is hallottuk, ifjúsági alkalmakra, és valahogy mégis hajlamosak vagyunk kihagyni ezeket az alkalmakat. Bíztatok mindenkit arra, és elgondolkoztam azon, hogy vajon mi a fontos az én életemben. Az, hogy külsőségekre törekedjünk, legyen szép hajónk, vagy az, hogy hallgassunk arra, aki úr a vihar fölött is, aki úr a nehézségek fölött. Van úgy, hogy Isten megenged mostanában is viharokat. És ilyenkor derül ki az, hogy mi most igazából kiben is bízunk. És lehet, hogy jobb lenne, ha mi hamarabb ott megragadnánk azt, hogy Krisztusban és a viharszakértőben bízunk. Ne kelljen Isten viharokat adjon ahhoz, hogy felismerjük, hogy ne anyagiakban, ne kasszában, pénzben, vagy külsőségekben bízunk, hanem csak is abban, aki Úr mindenek felett. Ezt kívánom mindenkinek. És még volt egy gondolat. Pál apostol azt mondta az utolsó pillanatban, amikor már úgy volt, hogy ők is elsüllyednek hajóstól együtt, akkor azt mondta, hogy ne féljetek, reménykedjetek, mert Isten kijelentette nekem, hogy mindenki meg fog menekülni, csak a hajó nem. A hajó az oda fog veszni, de a lelkek megmenekülnek. Hadd legyen olyan életünk, hogy ne a hajót mentsük, hanem a lelkeket. Ne az legyen fontos, hogy a hajó meneküljön meg, hanem az, hogy a városnak a népe, a szomszédaink, az ismerőseink, a lelkek meneküljenek meg. Amen.
Nekem is volt lehetőségem elmenni Ballára, aminek nagyon örültem. És bizony az Úr annyira megáldotta ezt az alkalmat számomra, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok üzenetet kaptam. Imádkoztam is azért, hogy Uram, adj valami személyes üzenetet, szólj hozzám, mert úgy érzem, hogy nagy szükségem van arra, hogy valamit mondjál, hogy tedd helyre az életemet. És valóban már az ige hirdetésnek az első mondatába is megszólított az Úr, de röviden inkább egy másik üzenetről szeretnék beszámolni. Ahogy olvasta a testvérünk az igét, egy szó nagyon megragadott, és egész ige hirdetés alatt ott zúgott a fejembe, hogy a hajóval sodródtak a tengeren, több napon át sodródtak, és úgy megszólította az Úr, hogy Katalin, te is sokszor csak sodródsz az áról, nem tudsz kikötni. Arra lenne szükséged, hogy
minden nap kikös mellettem, de te csak sodródsz. A mindennapok dolgai elvonják a figyelmedet a munkahelyen, a másokkal való beszélgetés, és nem kimondottan arról, hogy milyen a te lelkéleted, nem, hogy bizonyságot tegyél rólam, hanem csak sodródsz. Napokon keresztül csak sodródsz. És ahogy hallgattam az ige hirdetést, úgy felfigyeltem arra, hogy ugye a legénység egy idő után elkezdte kidobni a terheket, hogy a tehertől kell megszabadulni. Először a tehertől kell megszabadulni. És a hazafelé vezető úton, ahogy beszélgettünk, kérdezgettük hogy egymástól, hogy szólt hozzád az ige, és mondtam, hogy igen, igen, úgy érzem, hogy sodródok, és kérdezte, Helén mellett ültem, kérdezte, hogy ezt hogy érted? És hát szomorúan mondtam, hogy úgy érzem, hogy önvizsgálatot kell tartanom, hogy mik azok a terhek, ami miatt nem sikerül úgy, hogy igét olvassak, elolvasom én minden nap az igét, imádkozok is, de ha őszinte akarok lenni, akkor nem mindig az Úr Jézus mellett kötök ki. Tehát járok a gyülekezetbe is, de nincsen meg az a személyes élő kapcsolat. Végzem én a hívő életnek ezt a tevékenységét, de nem igazán kötök ki az Úr Jézus mellett. És úgy elgondolkoztam ezen, hogy most az a feladatom, hogy önvizsgálatot tartsak, és mindaz, ami teher számomra, ami elvonja a figyelmemet arról, hogy kikössek az Úr Jézus mellett, azt megtegyem, és arról lemondjak, hogy ne csak sodródjak, hanem éljek. Testvérünk azt mondta, a lelkipásztor testvérünk, a Balai lelkipásztor, hogy ki az Úr Jézus az életünkben, csak vendég? Vagy csak arra várunk, hogy csodát tegyen? Vagy azt akarjuk, hogy életet adjon? Azt akarjuk, hogy ő legyen az életünknek a középpontja? Sokszor elmondom én ezt, hogy Úr Jézus, foglald el a szívemet, de mindig engedem, hogy valami kiszorítsa. Ezért bátorítom a testvéreket is arra, hogy ha valaki úgy érzi, hogy csak sodródik, hogy nem tud minden nap, nem tud kikötni az Úr Jézus mellett, nincs olyan személyes élő kapcsolata, nem mindig sikerül, akkor tartsunk önvizsgálatot, és dobáljuk ki a terhünket. Amen.
Yeah.
szépen foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki eljött erre a délutáni Isten tiszteletre is. Hiszem, hogy eddig is már valami megragadott bennünket ezen az összejövetelen, akár az énekekből, akár a bizonyságtevésekből egy-egy mozzanat, és kívánom, hogy azt az időt, amit még itt töltünk, legyen mindannyiunk lelkének a javára. Időzzünk itt, és vegyünk részt ezen a közösségi alkalmon. Most újra kérjük az énekar szolgálatát, és utána majd az igéből fogok szólni. Drága testvéreim, ma délután a boldog mondásokkal folytatjuk, és az foglalkoztatott egy ilyen gondolat is, hogy a gyülekezetünk most egy terápián van, vagy egy pályamódosításon van, mert egy olyan világban élünk, ahol a boldogságnak a receptje, vagy a boldogságnak az útja egészen másképp van elmondva, vagy másképp van elénk tárva. És nagy szükségünk van, hogy időnként az Úr eszünkbe juttassa, hogy mi is az igazság a boldogsággal kapcsolatosan. Mert ha csak a világi normák szerint, a világ módja szerint próbáljuk mi is a boldogságot keresni, vagy mondjam boldogulni, akkor nagyon messze eltérhetünk Isten igéjétől, és végül is soha nem fog megvalósulni a boldogság az életünkben. De előttünk van Istennek az igéje, és jó, hogyha egy néhány percben meglátjuk, hogy ez a boldog mondás is, ami most itt előttünk van, hogy boldogok azok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Ha úgy általában megnézzük a boldog mondásokat, akkor úgy néz ki, mint egy szendvics, ha lehet ezzel a hasonlattal élni. Ugyanis középen van egy bizonyos téma minden boldog mondásnak, és alulról is, felülről is, vagy jobbról is, balról is egy-egy ígéret, illetve két egy-egy ígéret veszi közre. És úgy van ez a ma délután is, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert megelégítetnek. De minden boldog mondásnál így van, hogy két ígéret is fűződik hozzá, és majd erről is egy kicsit később még szeretnék szólni. Ebben a boldog mondásban egy olyan képpel, vagy egy olyan momentummal ér az Úr Jézus, amivel mindenki találkozott már az akkor élő emberek közül, és úgy hiszem, hogy a teremben is, még lehet a legkisebbek közül is találkozott már mindenki bizonyos mértékben a szomjúsággal is, meg az éhséggel is. Nem azért, mert nincs ivóvízünk, vagy nincs élelmünk, hanem valami miatt éppen abban az időben, amikor szerettünk volna, nem tudtunk vizet inni, és eléggé megszomjaztunk, vagy nem tudtunk rendes időben, ahogy szoktunk enni valami miatt. És valahogy ehhez hasonlítja az Úr Jézus azt, hogy ilyen kell legyen a vágyakozásunk az igazság után, mint amikor valaki nagyon megszomjazott, valakinek a szervezete már nagyon-nagyon kívánja a vizet, vagy nagyon kívánja már az ennivalót, mert annyira megéhezett már. Nagyon sok mindent lehetne mondani az igazságról. Dávid is már említett néhány dolgot, és nagyon nagy téma ez az igazságnak a témája. És talán a legtöbb feszültség ebben a világban éppen ebben a témában van, hogy mi is az igazság, vagy kinek az oldalán van az igazság, vagy kinek van igaza. Lehet, hogy a család életben is sokszor emiatt van a probléma. Vagy éppen a gyülekezetben is, hogy na kinek van akkor igaza? Kik látják jól? Hogy a fiatalok látják jól, a középkorúak, az idősek látják jól? Nem is erről szeretnék beszélni, és nem akarok ebbe a témába belemenni, hanem szorítkozni arra, és három dolgot szeretnék úgy nagyon röviden elmondani arról, hogy milyen igazság is az, ami után nekünk mindannyiunknak éheznünk és szomjaznunk kell. És három kis rövid gondolatot fogalmaztam meg az igazsággal kapcsolatosan. Tehát olyan igazság után kell szomjaznunk és éheznünk, ami megtalálható Isten igében. Már ősidőktől kezdve az emberek kezdték kutatni az élet értelmét, és próbáltak igazságokat megfogalmazni. Úgy Istentől távol, Istennel nem lévén kapcsolatban, az ókorban már, a görög filozófiában. Aztán, ahogy nagyot lépünk, évszázadokat lépünk itt Európában is, voltak bizonyos mozgalmak, igazságokat fogalmaztak meg, amelyekről hamar kiderült, hogy zsákutca. Tehát olyan igazság után kell vágyakoznunk, ami megtalálható Isten igében. Egy másik dolog, olyan igazság után kell vágyakoznunk, ami jó irányban változtatja meg az életünket. Ami pozitív változást hoz az életünkbe. És egy harmadik dolog pedig, olyan igazság után kell vágyakoznunk, ami elvezet bennünket egészen az üdvösségig. Ez azt jelenti, hogy olyan igazság, amire rábízhatjuk a jelenünket is, és rábízhatjuk a jövőnket is. És amikor erre gondolunk, akkor hívő emberek számára, akik már annyi igét hallottunk, akkor innen úgy hiszem, hogy egyenesen következik az, hogy az igazság igazából nem egy elmélet, nem egy gyűjtemény, ami valahol le van írva, éppen a Bibliában is, hanem az igazság maga Jézus Krisztus. Ő mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És az igazsághoz is ő az út. Ő általa keresztül ismerhetjük meg az igazságot. Mondhatjuk, hogy ő volt a földre szállt, a megtestesült igazság. És az emberek sok mindent mondhatnak, voltak a múltban is, és lehet, ma is vannak ragyogó intelligenciájú emberek, akik nagyon szépen, nagyon választékosan, nagyon frappánsan, nagyon találóan meg tudnak fogalmazni gondolatokat, mondatokat. De senki nem tudja felülmúlni értékben és állandóságban azt, amit Jézus Krisztus hozott erre a világra. Egy másik dolog, gondolat, amit szeretnék egy néhány percben megosztani, az, hogy hogyan vágyakozunk az igazság után. A 42. Zsoltár, ami társ igéje a boldog mondásoknak, ebben nagy segítségünkre van, hogy belenézhetünk, beletekinthetünk abba a lelkületbe, hogy Kórá fiainak a Zsoltára ez, akik ott szolgáltak a templomba, a templom körül, és arról beszélnek, hogy milyen lelki állapotba kerültek ők, amikor akadályoztatva voltak abban, hogy közösséget gyakoroljanak az Úrral és egymással. Hát mondhatja erre valaki, hogy hát Isten mindenhol jelen van. És valóban így van. Istent mindenhol segítségül lehet hívni. A magányban, a munkahelyen, otthon, hát miért kell ahhoz elmenni valahova, és találkozni valakikkel ahhoz, hogy átéljük az Úrral való kapcsolatot. Hát ez egyrészt igaz, hogy Isten bárhol segítségül lehet hívni. És milyen nagy és csodálatos lehetőség az, hogy Isten segítségül lehet hívni. De testvéreim, semmi nem pótolja azt az élményt és azt a lelki átélést, amiben nekünk részünk lehet a testvéri közösségben. És itt azt fejezi ki a Zsoltár író, hogy azt mondja itt, hogy Isten után szomjazik a lelkem, aztán kiöntöm lelkemet. Aztán Dávidnak is van egy Zsoltára, a 63. Zsoltár, ahol úgy fogalmaz, hogy utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem. Testvéreim, ebben a Zsoltárban nem egy ilyen felületes vágyakozásról van szó, hanem valami sokkal mélyebbről, valami sokkal többről. Amikor azt mondjuk, hogy valaki sóvárog valami után, akkor mondhatjuk azt, hogy éjjel-nappal nem tud másra gondolni, csak arra. És egy kicsit másfelé is terelődik a gondolata, de újra és újra azon kapja magát, hogy csak arra a dologra gondol. És valami ilyesmit fejez ki ez a Zsoltár, hogy Isten mindenek fölött, Isten jelenléte mindenek fölött. Aztán hogyan vágyakozunk az igazság után? Hát két dolgot itt még szeretnék megemlíteni, hogy megismerni Isten kijelentett igazságait, tehát mint információt megismerni, és megtudni azt, hogy mi is az, amit Isten kijelentett az Ószövetségben is, az Újszövetségben is, de nem csak ez, hanem alkalmazni az életünkben, alkalmazni a mindennapjainkban. Szeretnék itt három kis rövid példát úgy szemléltetésként elmondani Erdély történelméből. Erdély aranykorában, az 1600-as években első Rákóczi György uralkodott, a feleségét Lóránfi Zsuzsannának hívták, és az van feljegyezve róluk, hogy nagyon szorgalmasan és nagyon hűségesen olvasták a Bibliát. Első Rákóczi Györgyről fel van az jegyezve, hogy 32-szer olvasta el a Bibliát. Elejétől végig. 60 évet élt ez a fejedelem, ez az uralkodó, de a 60 éves életkora alatt 32-szer olvast el a Bibliát. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát neki nem volt egyéb dolga. Hát ült a trónján, vagy ült a palotájába, vagy ült ott, ahol ő ráért, olvasta. Hát nem így van, mert általában akik jó módban vannak, vagy körül vannak véve, nem jellemző az mindig, hogy éppen a Bibliával fognak foglalkozni. Hanem olyan vágy volt a szívébe, és olyan hűséges volt, hogy jónak látta nem egyszer, nem kétszer, hanem 32-szer is elolvasni a Bibliát. És persze, hogy ennek lett egy olyan következménye is, hogy egy élénk vallásos élet volt abban az időben. 1590-ben Vizsolyban adták ki az első magyar fordítású Bibliát, aztán ez elterjedt, mert támogatta aztán a Biblia elterjedését Erdélybe, és most nem szeretnék erről bővebben beszélni, de nagyon, nagyon nagy áldás volt, és bárcsak az Úr adhatna ilyen vezetőket, ilyen politikusokat ebben a mi korunkban is, akik szeretik a Bibliát, akik el akarnak mélyülni Isten igének a megismerésében. Aztán olvastam egy csoport férfiról is, akik már a 20. században éltek, és a hitükért elítélték őket kényszermunkára több évre, és ahogy a kommunista üldözés alatt történt ez, hát a Bibliájukat, az irataikat elkobozták, és így kellett aztán bevonuljanak erre a kényszermunkaszolgálatra. És rövid időn belül ezek a férfiak összefogtak, és azt mondták, hogy hát nincsen Bibliánk, de próbáljunk leírni valamennyit a Bibliából. És egy építkezésen dolgoztak, cementtel, betont készítettek, és azt mondták, hogy hát itt más nincs, csak a cementes zsák. És a tiszta felére ilyen kis könyvformájú lapokat szakítottak belőle, és azt mondták, hogy próbáljuk meg a Filippi levelet leírni. És akkor megpróbálták úgy felidézni, hogy ki mennyit ismer a Filippi levélből. Én is, ahogy olvastam ezt a történetet, úgy próbáltam egy kicsit tesztelni magamat, ezt el lehet végezni bárki, aki a helyén van, hogy mondjuk emlékezetből mennyit tudna a Filippi levélből leírni. Vajon a felét le tudnánk írni? Emlékszünk egy néhány dologra a Filippi levélből? Hát ugye ott van ez a híres szakasz, hogy az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban, és lehet, hogy azért mi is valamennyit le tudnánk írni. De egyik erre emlékezett, másik arra emlékezett, és végül teljes egészében összehozták a Filippi levelet. És az volt ezeknek a foglyoknak a Bibliájuk, abból a cementes zsáknak a papírjából. De érezték azt, hogy a lelküket kell valamivel táplálni. És félő volt, hogy a fogságuk alatt elfelejtik, vagy nem jut majd eszükbe az ige. De jónak látták, hogy összehozzák ezt. Aztán szeretnék még egy kis mozzanatot megemlíteni, egy néhány évvel ezelőtt. Itt a gyülekezetben beszélgettem valakivel, egy fiatallal, egy péntek este történt ez, és az összejövetel után oda jött hozzám, és megkért arra, hogy szeretne beszélgetni, és elmondta azt, hogy milyen lelki problémái vannak, kísértése is, és úgy szeretné elmondani, és aztán, hogy imádkozzunk. Aztán már nagyjából mindenki hazament, végül már csak mi ketten ültünk ott, meg az énekkar már itt ült a helyén. És nekem már egy kicsit kellemetlen volt az, hogy, hogy lehet, hogy zavarjuk itt az énekart, és mi ott beszélgetünk, és hát elég hosszan beszélgetünk, és utána már mondtam, hogy hát menjünk ki egy mellékterembe, ide az öltözőbe, és folytassuk ott. Miért mondom ezt el? Nem én vagyok a főszereplő ebbe a történetbe. Még lehet, hogy az a fiatal sem. Hanem láttam akkor azt a mélységes vágyat. Láttam azt, hogy mennyire vágyik az a fiatal arra, hogy tiszta legyen, hogy az igazságot még jobban megértse. Testvéreim, ez Isten ajándéka. Ha valaki vágyik, valaki szomjazik, valaki sóvárok, Isten igéje, Isten jelenléte után. Aztán szeretnék még egy néhány szót arról is, hogy néhány alapvető igazság Jézus tanításából. Mert a kérdés az, hogy úgy konkrétan melyek azok az igazságok, ami után nekünk vágyakoznunk kell. Mi az, ami boldogságot ad, és ahogy olvastuk az ígéretet, hogy megelégedést ad, meg fog elégíteni az Úr. Hát a legelső és a legfontosabb igazság, ami nélkül nem tudjuk a többit sem megélni, az, amit az Úr Jézus mondott Nikodémusnak. Milyen igazságot mondott az Úr Jézus Nikodémusnak? Hogy szükség nektek újonnan születnetek. Mert ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. És testvéreim, szeretném, hogy az Úr megvizsgáljon engem is, megvizsgálja a gyülekezetet is, hogy vágyakozunk-e mi ezután, az új élet után, és ha megkaptuk ezt az új életet, vágyunk-e, sóvárgunk-e arra mindennapokban, hogy ebben az új életben járjunk. És ahogy Pál apostol fogalmazza azt, hogy hatalmasan megerősödjetek a belső emberben. Ott van ez a vágy, ez a sóvárgás a szívünkben. Újjászületés nélkül, új élet nélkül nem tudjuk a többi igazságot sem megélni. És úgy gondolkodtam, elmélkedtem, hogy készültem az igéből, hogy jó lenne sok igazságot most elmondani az ige hirdetés keretén belül. De úgy hiszem, hogy akkor nagyon hosszú lenne ez a szolgálat. Úgyhogy még két igazságot szeretnék elmondani. Egy, ami úgy a személy, mindenki személyes életével kapcsolatos, és egy másik igazságot még, ami úgy más emberekkel kapcsolatos. A hegyi beszédből szeretnék egy igazságot még, ami velünk kapcsolatos. Illetve két igazságot összebontam. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok, mert értékesek vagytok. Ez egy olyan téma, testvéreim, ami azt hiszem, hogy mindannyiunkat érint valamilyen formában. Ha most úgy vagyunk itt ezen a délutánon, hogy most nem is aggodalmaskodunk olyan nagy mértékben valami miatt, de lehet, hogy éppen van itt most valaki, aki aggódik valami miatt. Ott van a szorongás, ott van a zaklatottság a lelkében. De mindannyian biztos, hogy aggódtunk már valami miatt. Vagy magunk miatt, vagy a gyerekeink miatt, mi lesz velük, mi lesz tovább, vagy akár már fiatalkorban is lehet aggódni, hogy lesz majd később, hogy lesznek majd a döntéseink. Aztán lehet idősebb korban majd a betegségek miatt, vagy a magányosság miatt. Sok minden van, ami miatt lehet aggódni. És Jézus nagyon hangsúlyozta ezt a hegyi beszédben, hogy ne aggodalmaskodjatok, mert nagyon értékesek vagytok, és nagyon jól tudjátok, mennyei atyátok, hogy nektek mire van szükségetek. és a mennyei atya olyan aprólékosan ismer minden embert, hiszen ő teremtett bennünket, hogy minden olyan helyzetre, ami miatt én vagy te aggódnák, neki már előre el van készítve a megoldása. Elhisszük-e ezt? Vagy tovább aggódunk? Vagy tovább rágódunk a helyzetünkön? A korabeli írásokból tudjuk, meg az evangéliumból is következtethetünk arra, hogy az átlag ember és a legtöbb ember nagyon nagy szegénységben élt abban az időben. Ne olyan hallgatóságot képzeljünk, ahol elhangzott a hegyi beszéd, mint ahogy mi vagyunk most itt. Nem beszélve arról, hogy épületük egyáltalán nem volt, egyik napról a másikra éltek, megtakarított pénzük nem volt, a házuk olyan volt, ahogy ezek a leírások szólnak, hogy egy kicsi helység volt, egy néhány négyzetméter, és nem volt más, csak az az egy. Volt, amelyiken volt ablak, valami kis nyillás, volt, amelyiken nem, egy ajtó, egy bejárat volt. A ruházatuk meg abból állt, hogy két darab ruhájuk volt. Volt egy alsó, meg egy felső. És a hegyi beszédből meg azt mondja az Úr Jézus, hogy ha valaki kényszerít, hogy elvegye a felső ruhádat, hát adod a másikat is. Vagy volt egy olyan is, hogy ne maradjon nálad a felső ruhája, mert akkor nem lesz, mivel takarózzon. Tehát nagyon nagy szegénységben éltek az emberek. És amikor ott álltak ezek az emberek az Úr Jézus előtt, akkor az Úr Jézus azt mondta nekik, hogy ti nagyon értékesek vagytok. Nagyon értékesek vagytok. Testvéreim, ha kísért is bennünket az aggodalmaskodás valamilyen mértékben, és most szeretnék egy kicsit utalni a Zsoltára, ahol egy bizonyos csüggedést fedezünk fel a Zsoltár írónak is a hangjában, amikor már el volt csüggedve, hogy mikor is lesz már az az alkalom, az a lehetőség, hogy újra eljussak Isten jelenlétében. És már úgy a depresszió határán volt a Zsoltár író, mert úgy biztatja, hogy ne csüggedj el lelkem, bízál az Istenben. És itt van egy kérdés, amivel úgy vádolták, vagy úgy megfogalmazódott a Zsoltár íróban, hogy hol van a te Istened? És testvéreim, lehet, hogy néha bennünk is ez úgy megfogalmazódik, hogy hát hol van a te Istened? Hol van Isten? Miért enged meg Isten bizonyos dolgokat? Testvéreim, a kérdés az, hogy vágyunk-e arra, és sóvárgunk-e arra, hogy elhiggyük azt, hogy Isten mindent jól tud, jól intéz, és Isten mindent megad majd a maga idejében. És elhiggyük ezt az ígéretet. És ahogy a Zsoltár író mondja, hogy bízzál Istenben, bízzál az Úrban, mert még hálát adok néki az én szabadító Istenemnek. És szeretném egy másik igazsággal befejezni. Nagyon sok igazságot lehetne még elmondani, de szeretném ezzel befejezni, és egy kevés időt majd szálljunk imádkozásra is. Az Úr Jézus elmondott egy olyan igazságot többek között, ami nagy öröm volt sok ember számára. A Lukács evangélium a 15. részében van három történet, három elveszett dologról. És mind a három történet végül is jó véget ér. És mind a három történet végén ott van az örvendezés. És az Úr Jézus megfogalmazza azt, hogy Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek is örülnek. És amikor az Úr Jézus elmondta ezt az igazságot, és kijelentette ezt az igazságot, akkor engedett egy kis bepillantást a mennyei világba. És úgy írja le a mennyországot, úgy írja le az Istennek a jelenlétét, hogy a mennyország alig várja, hogy valaki megtérjen és átadja az életét az Úr Jézusnak. És amikor valaki megtér, ezt az angyalok valahogy megtudják, és nagy öröm van a mennyben, és örvendenek a fölött, hogy valaki megtért, valaki megnyitotta a szívét az Úr Jézus előtt. És miről énekelnek ezek az angyalok? Hát János felírt egy néhány éneket, amit az angyalok énekelnek, és szeretnék ebből idézni a Jelenések könyvéből. A 7. részben ezt találjuk. És hatalmas hangon kiáltottak az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül. Arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent eképpen. Amen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a háladás és a tisztesség, a hatalom és az erő, a mi Istenünké, a mi Istenünké, örökkön örökké. Amen. Testvéreim, a kérdés úgy foglalkoztatott engem, ahogy foglalkoztam az igével, hogy vágyok-e én is erre? Kívánom-e én is ezt? Kívánom-e azt ebben az évben, hogy felcsendüljön a mennyországban újra az, hogy valaki megtért, valaki közel került az Úrhoz, valaki megnyitotta a szívét az Úr Jézus előtt. És hadd legyen egy kérdés előttünk, testvéreim, ma este az, hogy szeretném-e kitűzni célul azt, hogy ebben az évben a családomból, a szűkebb vagy a tágabb családomból, vagy az ismerőseim közül valaki megtérjen. Vágyok-e arra, hogy az Úr használjon engem arra, hogy eszköz lehessek abban, hogy valaki megtérjen? Vágyok-e arra, hogy eszköz lehessek abban, ebben az évben, hogy az Úr használjon abban, hogy a lelki életben valaki növekedjen? Most szeretném, hogyha elcsendesednénk és imádkoznánk. Nagyon sok igazság van, ami után vágyakozhatunk. Egy keveset elmondtam ebből, de kívánom azt, hogy legyen ez a vágy, legyen ez a sóvárgás a szívünkben, az Úr jelenléte után. És ez a mindennapokban is had, legyen látható az életünk.
Thank you.
Urunk, köszönjük ezt a mai napot, ugye a délelőtöt, mint a délutánt, hogy jelenlétedben lehettünk. Köszönjük az igét, amivel táplálod a mi lelkünket. És most kérünk arra, Urunk, hogy ahogy haladunk előre a boldogmondások tanulmányozásában is, ahogy elmélkedünk, a gyakorlati változást az életünkbe, hogy egyre boldogabbak, egyre kiegyensúlyozottabbak legyünk, és egyre inkább használhass bennünket a te munkádban. Amen.